Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonyás Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vashegyi Györgyöt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét. Jó napot kívánok, elnök
úr! Jó napot kívánok, és én is szeretettel köszöntöm.
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A mostani beszélgetést felvételről hallják, szeptember 9-én délelőtt rögzítjük. Közgyűlést, mégpedig tisztújító közgyűlést tartott a héten a Magyar Művészeti Akadémia. Egyúttal köztestületi díjakat is átadtak, önt újabb 3 évre megerősítették elnöki posztján, tehát maradt a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Jankovics Marcell tiszteletbeli elnöke lett a testületnek, és mondjuk el még azt is, hogy alelnök lett Marosi Miklós építész. A másik alelnöki posztra viszont a jelöltek közül senki sem ért el a megfelelő számú szavazatot. Hiányozni fog egy elnök, vagy megvannak azért itt határozva a különböző munkaterületek alelnöki posztokon?
Mert természetesen fel kell töltenünk az elnökséget, tehát a Magyar Művészeti Akadémiának az elnöksége egy elnökből, 2 alelnökből és 4 elnökségi tagból áll, tehát ez 7 pozíció, amelynél a tisztújítás most esedékes volt, 3 éves ciklusok vannak ezekre a pozíciókra, és természetesen újabb közgyűlést kell tartanunk, olyanokból is egyébként, hogy a felügyelőbizottság egyik tagjából elnökségi tag lett, tehát neki le kell mondani a felügyelőbizottsági tagságról, Haris László akadémikus úrról van szó, tehát ő eddig talán a köztesületi válás óta folyamatosan a felügyelőbizottságnak a tagja, most elnökségi tag lett, tehát felügyelőbizottsági tagot is kell választanunk, ez is mindenképpen a közgyűlésnek a hatásköre, és folytatni fogjuk a tisztújítást, tehát kiadó még egy alelnöki hely, és még egy elnökségi tagnak a helye. Azért hezitáltam egy picit a válaszsal, mert Rátódi akadémikus úr, aki eddig a színházművészeti tagozatnak volt a tagozatvezetője, ő indult alelnöknek is, és elnökségi tagnak is, és elnökségi tagnak.
Elnökségbe be is került.
Beválasztották, úgyhogy ez az ő kompetenciája, hogy végül döntése lesz, hogy melyik pozíciót célozza meg végleg. Tehát mindenképpen októberben újabb közgyűlést kell tartanunk, reméljük, hogy a...
Tehát akkor ez zajlik majd a tisztújítás befejezése.
Akkor befejeződik a tisztújítás, igen, tehát azért, ha több jelölt van, akkor szét tudnak szóródni a szavazatok. Egyébként ez történt 3 évvel ezelőtt is, tehát akkor is pont így volt, amikor engem elnökké választottak, akkor is engem megválasztottak, egy alelnököt választottunk, akkor Jankovics Marcell volt az alelnök, akit első körben sikerült megválasztani, és a második körben jött hozzá Marosi Miklós alelnök úr, aki most velem együtt folytatja, őt már szintén megerősítette a körben, újra választotta a közgyűlés, amit még talán érdemes elmondani, hogy a Magyar Művészeti Akadémiának, tehát ez a 7 tisztségének a tisztújítása zajlott le most az elnökségből, de az elnökségnek szavazati joggal bíró tagja még rajtunk kívül főtitkár úr, tehát Kucsera Tamás Gergely főtitkár úr, akinek 5 éves ciklusai vannak 2011-től kezdődően, abból is 2, tehát ő neki 21-ig tart a mandátuma, szemben velünk, akik 2020 novemberéig.
És ugye tegyük hozzá, hogy az elnöki poszt az pedig csak 2-3 éves időtartam.
Így van, minden ciklusunk 3 éves, leszámítva a főtitkári posztot, és de minden ciklusra, minden fajta tisztségre érvényes az, hogy 2-szer lehet, tehát 1-szer újra választható bárki, 2 ciklust teljesített abban az adott tisztségben, és a fontos még beszélni a tiszteletbeli elnöki posztról, ezt a posztot Fekete György elnök úr töltötte be.
Igen, az előző 3 évben.
2017 novemberétől sajnálatos elhunytáig, tehát nem olyan régen temet, búcsúztunk el tőle.
2020 tavaszán
búcsúztunk el tőle. Fantasztikus ember volt, fantasztikus, amit tett az akadémiáért, és én az ő munkáját folytatom mindenfajta értelemben, ezt az elmúlt 3 évvel én is mondtam.
És azért is érdekes, mert ugye ez most a mostani közgyűlésen is a beszédében elhangzott, hogy Fekete György elkötelezett munkáját kívánja folytatni. Meg lehet egyébként nagyon röviden fogalmazni azt, hogy mi is ez az örökség, ez a szellemiség, amit egyébként az elmúlt 3 évben is vállaltan továbbvitt?
Hát onnan kell kezdeni az egészet, hogy miért is van Magyar Művészeti Akadémia köztestületként. Tehát amikor a Tudományos Akadémiát, az MTA-t, a Magyar Tudományos Akadémiát kb. 190 évvel ezelőtt megalapították, akkor a tudomány szót a mainál sokkal szélesebb értelemben használták a mai beszédben, a magyar nyelvben. Kicsit úgy talán, ha jól tudom, mint Erdélyben a tudományos szónak ma is egy tágabb jelentése van. Mi itt hozzászoktunk a kis csonka Magyarországon ahhoz, hogy ezt túlságosan reál tudományok értelmében használjuk, és a művészetet, vagy inkább a művészet nélkül használjuk. Nem erre alakult a Magyar Tudományos Akadémia. A művészet akadémiai rangú képviselete az természetes volt a mai értelemben vett tudomány mellett. ennek a második világháború utáni szovjet megszállás vetett véget. Tehát amikor a legsötétebb kommunista diktatúra idejében a 40-es évek végén átalakították szovjet mintára a Magyar Tudományos Akadémiát, azon persze lehet vitatkozni, a szovjetek azt a például a kutatóintézeti hálózatnak a mintáját, ha jól tudom, részben nyugat-európai modellekből vették, de ennek a témának nem vagyok szakértője. A lényeg az az, hogy a művészet akadémiai rangú képviselete, a Magyar Művészet Akadémiai Rangú Képviselete kikerült a Magyar Tudományos Akadémiából, a sors iróniája, hogy Kodály Zoltán elnökség alatt történt mindez, aki elnökként sem tudott annél többet tenni tiltakozásképpen, annál többet tenni, mint hogy elnökként nem ment el az utolsó közgyűlésére. Akkor elindult egy a magyar művészet szempontjából mindenképpen egy sötét időszak, ami nem jelenti azt, hogy nem születtek kiemelkedő alkotások, és nem voltak kiemelkedő művészeink, hát fantasztikus korszak volt. Bizonyos szempontból a kommunista diktatúra alatt a magyar művészet virágzott, ennek sokfajta oka volt, jelentős, egyik legjelentősebb oka, amelyről szerintem hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, ez a vasfüggönynek a jelenléte, de ez egy másik történet. És lényeg az, hogy amikor a rendszerváltozás elhozta annak a politikai lehetőséget, ezt a döntést felül lehet vizsgálni, akkor a 90-es évek elején megalakult civil szervezetként a Magyar Művészeti Akadémia, utána megalakult a MTA-hoz csatolt szervezetként a Széchenyi Akadémia, ez a két szervezet folyamatosan, párhuzamosan működött egymás mellett társadalmi szervezetként lényegében, és 2011-ben az alkotmány megalkotásakor, az új alkotmány megalkotásakor az alaptörvénybe foglalt alkotmányos köztestületi rangot kapott, mind a Magyar Tudományos Akadémia, amelyik a maga 180 éves múltjával, és a Magyar Művészeti Akadémia, és akkor elindult egy építkezés. Köztestületbé vált az MMA, tehát alkotmányban rögzített köztestületi, amely felelős a magyar művészet sorsáért. Talán ezt lehetne legrövidebben összefoglalni, és Fekete elnök úr lett két cikluson keresztül ennek a köztestületi rangra emelt Magyar Művészeti Akadémiának az elnöke, és amikor 3 évvel ezelőtt körülbelül beszélgettem vele abban az időszakban, amikor a tisztújítás esedékessé vált 2017 nyarán, őszén és 2017 októberében választottak meg engem erre a ciklus, erre a tisztségre, amelyet 17 novemberre óta töltök be, akkor elnök úr többször úgy fogalmazott, hogy ha az ember lépcsőt épít két emelet között, amely és a lépcső 10 lépcsőfokból áll, akkor a 6. lépcsőfokon nem érdemes azon elkezdeni gondolkozni, hogy most jó-e a lépcső, ez a lépcső, hanem fel kell jutni a következő emelet, és utána el kell gondolkozni azon, hogy hogyan tovább. Tehát én ezt a hasonlatot nagyon találónak érzem, és ezért folytattam ezt, ebben az értelemben is folytattam azt az építkezést. Gyorsan el kell, hogy még mondjam, hogy ebben az elmúlt 3 évben, amelyben elnöke lehettem a Magyar Művészeti Akadémiának, én zömben azokat a terveket vittem tovább, váltottam valóra, dolgoztam ki a részleteit, elkezdtem őket működtetni, amelyet elődöm ért el.
Ugye említette 2017-ben, amikor is megválasztották a Magyar Művészeti Akadémia elnökévé, hogy annak idején Fekete György hát mégiscsak aktív politikai szerepvállalóként került a Magyar Művészeti Akadémia élére. Ön pedig hangsúlyozta, hogy ön azért tovább is karmester, és most történetesen az előző 3 évben, illetve a következő 3 évben is a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Nem is került közelebb a politikához?
Egy apró fontos pontosítást azért elhelyeznék, tehát elnök úr már régen nem volt aktív politikus, amikor ő a MMA elnöke.
Hát a korábbi pályafutására gondoltam, amikor ugye helyettes államtitkárként részt vett a kormányzati munkában.
Így van, és hogyha ugye ez már majdnem a történelmi távlat, tehát az 90-es évek elejéről beszélünk, az Antal kormány időszakáról, ez már egyfajta történelmi távlat, és elődöm elnök úr tiszteletére és dicséretében el kell, hogy mondjam, hogy az akkor vitatott döntéseinek a jelentős részéről azóta kiderült, hogy nagyon helyes. Tehát kiállta az idők próbáját, ő elég bátor volt ahhoz, hogy, és én nagyon nagyra tartom ezt a fajta bátorságot, hogy hamis premisszákon alapuló konszenzusokat képes volt felrúgni. És ez szerintem egy nagyon jó dolog. Tehát amikor egy egész épület egy rossz számításra épül, akkor azt érdemes lebontani, mert csalók a képet, vagy hamis képet fest a valóságról. Tehát elnök úrnak valóban volt egy aktív politikusi korszaka, közéleti politikusi korszaka, közéleti korszaka, közéleti érdeklődése, közéleti aktivitása, amely politikusi tevékenységben is manifesztálódott ez a 90-es években. De amikor 2011-ben ő az MMA elnöke lett, akkor ő már szerintem régóta nem volt politikailag aktív. Más kérdés, hogy nyilván akik politikailag más nézeten vannak, azok nem bocsátották meg neki a korábbi politikai aktivitását. Én valóban ilyen szempontból más háttérrel érkeztem, másfajta előétel élettel érkeztem az akadémia élére. Nem voltam politikai pártnak a tagja, emberi számítás szerint nem tervezek ilyesmit a jövőben. Politikai véleményem egyébként van, és ezt magánemberként gyakorolom is elsősorban a választások alkalmával, nagy ritkán máshogy is, de nem kerültem lényegében közelebb a politikához. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Magyar Művészeti Akadémia épül és erősödik, és az itt van mit épülnünk és van mit erősödik.
Beszéljünk akkor ennek a részleteiről, hogyha konkrétumokban szeretnénk megfogalmazni például ennek a három esztendőnek a mérlegét, ami az előző elnöki ciklusa volt, akkor mik lennének a legfőbb pontok, vagy a legfontosabb eredmények, amikre aztán lehet most építkezni?
Hát nagyon-nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Alapvetően én úgy szoktam megfogalmazni, nekem az volt a mottom 2017 októberében, hogy érték és minőség. A minőség, hogyha azt mondtam, hogy ha újságíró kollégák soknak találják ezt a mottót, akkor csak mondják azt, hogy minőség. Tehát én a nagyon minőségpárti szemléletet szeretnék a magyar kultúrában meghonosítani, amire őszintén szóval szükségünk is van, mert ugye ritkán hangzik el az a egyébként igaz kijelentés, nem eléggé gyakran hangzik el, hogy Európai Unióban GDP arányosan jelenleg Magyarország kulturális költségvetésben az első helyen áll. Ezt még Brüsszelben is elismerik, ahol akik sokszor vitatkoznak Magyarországgal ilyen-olyan kérdésekben. Most ez egy nagyszerű dolog, első állítás. A második, hogy ha ez így van, akkor ezzel miért nem vagyunk eredményesebbek? És itt hiányzik szerintem a minőségi szemlélet, a hatékonysági szemlélet, amelyet igyekszem képviselni. Tehát
De úgy érzi, hogy nem vagyunk kellően eredményesek?
Ez biztosan így van. Tehát ezt megkockáztatom, hogy ez így van. Elképesztő kulturális és művészeti intézményrendszert tartunk fönn, legyen szó a színházakról, legyen szó a szimfonikus zenekarokról. Én örülnék, hogy...
De valahol ott akad el a folyamat, hogy a társadalom szélesebb rétegeihez ezek a kulturális javak csak csonkán jutnak el, vagy nem jutnak el kellő mértékben?
Nagyon sokfajta oka lehet annak, hogy nem vagyunk elég eredményesek, a minőségi szem. Ugye a kontraszelekció, mint a posztkommunista társadalmaknak leírásának szerintem az egyik legfontosabb eleme, ezt nyugaton nem mindig értik meg, hiszen akiknek megadatott, hogy nem éltek létező szocializmusban, azoknak vannak illúzióik a dologról, nekünk jóval kevesebb, ez ugye megfigyelhető a mai világ tendenciákban is, és a kontraszelekció az, hát annak a lényege végül is az, hogy 50 éven keresztül a politikai megbízhatóság felülírt mindenfajta más szakmai szempontot. És ennek a kárát, vagy a negatív gyümölcseit most a mi generációnk is learatja. Az, hogy a rendszerváltozástól 30 évre vagyunk, és az 30 év valóban egy nagy időtartamnak tűnik, ez egy látszólagos dolog, sajnos nem vagyunk még elég messze a dologtól. Egyébként, hogyha egy zenei példával érzékeltethetném a dolgot, hogy én nagyon sokat kutatok. És kutatok olyan zeneszerzőket, akiknek a neve még a szakembereknek sem mond semmit, és ez nem azt jelenti, hogy ezek a zeneszerzők olykor nem világszínvonalúak, vagy nem a legmagasabb szakmai színvonalat képviselik a maguk korában, és ezek a korszakok nem voltak egyébként annyira messze tőlünk, tehát a 17. 18. század azért az nem a krétakor, tehát itt van mind szellemtörténeti, filozófiai, minden tudomány fejlődési szempontból, itt van a szomszédban, és egy zeneszerző vagy egy adott mű, amely mondjuk 1739-ben keletkezett egy zeneszerzőnél, ott a mű évszáma szinte kevésbé fontos, mint az, hogy a zeneszerző mikor született. Mert a zeneszerző születése a legtöbb esetben tulajdonképpen determinál, és az legtöbb zeneszerző, vannak kivételek, egész életében azt az egy stílust műveli. Tehát az, hogy mi visszatérve a mai a közéleti beszélgetésünkre, az, hogy milyen látszólag messze vagyunk a rendszerváltozástól. 30 év nem egy nagy idő, gondoljunk arra, hogy én most 50 éves vagyok, én 70-ben születtem, akik 60-ban születtek, 55-ben születtek, azok még az aktív korosztály, tehát a születési évszám az nagyon determinál nagyon sok mindent. Tehát visszatérve a eredeti kérdésre, nem vagyunk elég hatékonyak, nem általános eléggé a minőségi szemlélet, szervezésben sem állunk jól általában, nagyon sok elv nincsen tisztán pontosan kimondva, nincs eldöntve például a művészet területén, hogy mi a viszonyunk a piaccal. ezek nagyon fontos kérdések.
Hát ez egy érzékeny terület.
Ez egy nagyon érzékeny terület, de föl kell tennünk ezt a kérdést időről időre is, és valamilyen választ érdemes rá.
Ugye ilyenkor fogalmazódik meg az a kérdés, hogy árul-e a kultúra, és ha igen, akkor mennyiben árul a kultúra?
Hát nézzük meg, hogy milyen történelmi példák voltak régebben. Egyébként ezek a kérdések aktuálisak voltak a 17. században is. Ha mondjuk megnézzük Monteverdi életét, Monteverdi két nagy operája, amelyek az opera történetnek a megkerülhetetlen részei, az 1607-ben írott Orfeó, amelyet a mantovai herceg esküvőre írt. Pénz pariba fejvel adott volt, költségek nem számítottak semmit, hiszen egy nagy hercegi társadalmi alkalom volt, kvázi állami közpénzfinanszírozás. A másik példa meg a Poppea megkoronázása 30-valahány évvel később, velencei magánszínház, minél kevesebb zenész, minél kevesebb költség, hiszen egybevételnek kellett eltartani a dolgot. Teljesen másfajta szemlélet a kettő. Ha további zenei példát mondok, remélem, hogy nem fárasztom ezzel nagyon a hallgatókat, mondjuk Johann Sebastian Bach ott ül Lipcsében, és írja a kantátákat hétről hétre. Egyrészről nem tudjuk, semmilyen fajta visszajelzés nincsen az európai zenekultúra csúcsműveit, illetően, hogy mit gondolt róluk a közönség. Másrészről viszont nem kellett ilyet eladnia. Azt csinálhatta, amit akart. Ez meg egy harmadik fajta modell, és nagyon-nagyon sok fajta modell van. Ezekkel jó, ha tudunk róla, jó, hogyha a kultúrát irányító emberek tisztában vannak azzal, hogy milyen fajta példák voltak, és döntenünk kell, választanunk kell közöttük, akár többfajta választás kombinációval kell létrehoznunk egy működőképes kulturális életet.
Ezt a gondolatmenetet akár folytatva és még egy kicsit az MMA szerepére, feladatkörére rátérve, beszélt arról a közgyűlésen, hogy megerősítve azt, hogy néhány ponton nincs áttörés, és ennek kapcsán utalt arra, hogy több művészeti és kulturális területet érintő döntés az MMA-val való konzultációk nélkül születik meg, jól lehet képesek és készek lennének több tanácsot és segítséget adni. Mire gondolt, vagy mondaná példát?
Hát ugye most itt vagyunk a piacról, piac és művészet viszonya, hát itt van ez a TAO kérdés. Az előadó művészeti TAO megszűnéséről mi is lényegében az újságból értesültünk. És egy kicsit azért olyan volt ezt így rapid módon megszüntetni egyik napról a másikra, mint amikor az ember repülőgép út közepén dobja ki a működő motort a repülőgépből. Hogy azt hát, ha feltalálunk valamit, amíg leír a repülőgép, de hát ez érdemes lett volna jobban előkészíteni. Nekünk van előadó művészeti bizottságunk, az MMA elnök, én ezzel elnökként részt vettem ezeken az üléseken. Szerintem lehet volna más megoldás is. Előbb szerintem érdemes, ha az ember motort akar cserélni, előbb érdemes leszállni a repülőgépen, tehát valószínűleg is nem útközben. Nyilvánvalóan ennek a modellnek is, ez a megoldás, ez amely megszületett, ezt is ennek is vannak előnyei. Rendkívül nagyvonalú a kormány, ezt hadd hangsúlyozzam azzal, hogy ha jól tudom, az pontos számot szeretnék mondani, 37,4 milliárd forintot fordított a központi költségvetés a 2019-es évben. A 18-hoz képest kieső előadó művészeti TAO pótlására ez egy rendkívül nagyvonalúan generált szám, de ezek a döntéseket, ez szerintem egy kicsit előkészületlenül születtek, és az akadémiánkkal biztosan nem konzultáltak benne, tudtunk volna más. Tehát szerintem jobb javaslat.
Ugyanakkor viszont itt van egy másik testület, azért is hozom ezt szóba, hogy a Nemzeti Kulturális Tanács, ez egy viszonylag új testület, ugye múlt év végén született a döntése megalakulásáról, létrehívásáról, és aztán az első ülését valamikor az év elején tartotta, és azért is hozom szóba, mert ennek a kulturális tanácsnak is ön az elnöke, és ez a testület, ha jól tudom, akkor pontosan egy javaslattevő, javaslatokat a kormányzat felől becsatornázni hivatott testület, tehát akkor lehetne talán itt egy fóruma annak, hogy ezek a konzultációs lehetőségek vagy javaslatok ne sikkadjanak el, amik akár a Művészeti Akadémia házatáján is megfogalmazódnának.
Természetesen, és ez el is indult ez a konzultációs munka. Annyit érdemes még talán mondani a Nemzeti Kulturális Tanácsról, hogy ezt egy decemberben meghozott törvény hozta létre. Ennek a tanácsnak a tagjai a kultúrstratégiai intézmények vezetői, Nemzeti Színház, Műpa, Operaház, Operettszínház, Nemzeti Múzeum, most nem akarom...
Bocsássa meg, és nincsenek itt párhuzamosságok, mondjuk a Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Kulturális Tanács tevékenysége között, vagy nincsenek átfedések, vagy akárha vannak, akkor ez nem baj?
Hát a Nemzeti Kulturális Tanácsnak én vagyok az MMA elnök is hivatalból tagja, így szól a törvény. Én vagyok most jelenleg az MMA elnöke, és nagy megtiszteltetés, hogy újra választottak, tehát 2023. november 4-én éjfélig leszek emberi számítás szerint a Magyar Művészeti Akadémiának az elnöke. ezért is beszélgetünk most ezekről a dolgokról, és az MMA elnök a törvény szerint hivatalból tagja a tanácsnak. Ugyanakkor miniszterelnök úr döntése volt az, hogy ő kit nevez ki személyében a tanács elnökének, lehetett volna külső ember is. Az ő választása rám esett, februárban kért föl erre, márciusban én először kis gondolkodási időt kértem miniszterelnök úrtól, és sok fontos kérdést, ügyrendet, kompetencia kérdését, hogy a tanács, ugye én nem vagyok kormányzati szereplő, rajtam kívül minden intézményvezetőt a kormány nevez ki. Én egy alkotmányos köztestületnek vagyok az elnök, engem az akadémikusok választanak meg, és köztársasági elnök úr nevez ki, tehát ez egy alkotmányos testület, más ilyen szempontból, mint a még oly kiváló művészeti intézmények, és március 30-a óta én vagyok ennek a testületnek az elnöke. Természetesen az, ahogyan a Magyar Művészeti Akadémiának is van egy összművészeti jellege, tehát a művészet kérdését nem egyes művészeti ágak felől közelíti, meg vannak tagozataink, és a tagozatoknak van belső életük, van logikája, de az akadémiának vannak tagozata, és nem a tagozatoknak akadémiái. Ja, ezt elődöm Fekete elnök úr is mindig hangsúlyozta, és ezzel nagyon egyet értek. És ilyen szempontból valóban van hasonlóság, tehát az egész művészeti életre való áttekintésre hivatott a Magyar Művészeti Akadémia, és a Nemzeti Kulturális Tanács, amely egy fiatal testület, tehát még azt hiszem 4-5 ülésnél biztosan nem tartottunk több ülést.
És rögtön az első ülések után ugye következett is a koronavírus járvány, ami nyilván, hogy itt is a működésben azért okozott fennakadást.
Így van, de dolgozunk, és a egyes művészeti területekre vonatkozó stratégiák elég kidolgozása elég szépen halad, tehát nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a feladatot is koordinálhatom.
Beszéljünk még, ugye itt mondtam, hogy próbáljuk meg pontokba szedni az elmúlt 3 esztendő mérlegét, és akkor azért nyilván, hogy ki kell térnünk az ösztöndíjprogramra, illetve a művészeti járadékokra. Mondhatjuk, hogy most már kiépült ennek a teljes rendszere, és teljessé vált a művészi életpálya modell?
Igen, tehát ez egy olyan cél, amelynek a jelentőségét szerintem nem lehet túl hangsúlyozni, és én is úgy, amikor ezekre a dolgokkal szembesültem, készülvén erre a közgyűlésre, kvázi a választási programomat összeállítottam, amelyet külön-külön küldtem el akadémikusoknak, az MMA jelölőbizottság a kérdéseket tett fel a jelöltek számára, és akkor ezekre a kérdésekre írásban válaszoltak, de végülis a jelölőbizottság úgy döntött, hogy ad lehetőséget a személyes program ismertetésre, de magánemberként küldje el mindenki a programját akadémikusnak, tehát én 120 akadémikus társamnak egyesével elküldtem a programomat, hiszen fontosnak tartottam, hogy valamilyen mértékig megismerik az elképzeléseimet bővebben is, mint az a talán 4,5 percet beszéltem a közgyűlésen, mert eredetileg 3 perces volt az időhatár, de utána, mivel én voltam egyedül elnök jelölt, és nekem be kellett számolnom az előző 3 évből is, meg valamit mondanom a következőre is, ezért nagyon köszönöm ezúton is, hogy biztosítottak számomra a további 1,5 percet. Ez a művészi életpálya modell, amelyet az MMA, amióta köztestületté vált, elkezd felvázolni. Ha ebbe belegondolunk, hogy itt hova, milyen messzire jutottunk, tehát csak egy néhány számot hadd mondjak. Tehát van a törvény, úgy rendelkezik a Magyar Művészeti Akadémiáról, hogy 300 akadémikus tagja lehet, 250 rendes tag, 50 levelező tag. Sajnos az elhalálozások miatt természetesen ez a szám minden évben csökken, és a tagfelvételek alkalmával pedig feltöltjük ezt a rendszert a törvényi számra. Jelenleg 2020-ban ugye a 280 akadémikus van körülbelül az elhalálozások miatt, jövőre tervezünk tagfelvételt. 2019-ben volt tagfelvétel, a 20-as évben nincsen egyáltalán. Jelenleg van 664 nem akadémikus köztestületi tagunk, tehát itt most már 900 főnél tartunk. 13 tiszteletbeli tagok, egyébként most a közgyűlésen tiszteletbeli tagokat is választottunk. Én nagyon pártolom azt, hogy olyan külföldi, nagy, világra szóló művészeket válasszon tiszteletbeli tagjának a Magyar Művészeti Akadémia, akik amellett, hogy világra szóló művészek, én nyilván a zenei területen ismerem ezeket az embereket jobban, azon túl nagyon sokat tettek a magyar kultúráért, a magyar művészetért, mert valamilyen sajátos módon életüknél fogva van egy kapcsolatuk a magyar művészettel. Ilyen volt Helmut Rilling, a Stuttgarti Bach Akadémiának a megalapítója, aki tiszteletbeli tagunk 2018 óta, és Malcolm Bilson, amerikai, tényleg világra szóló, a világ egyik legnagyobb formátumú billentyűs előadója, professzora, Cornell Egyetem professzor emeritusza, amerikai tudományos akadémiának a tagja. Ő is elvállalta ezt a elfogadta a felkérésünket, és őt is most a mostani közgyűlés tisztelőbbi tagát avatta. Pártoló tagjaink vannak. És mondok egy egyébként nagyon érdekes számot, hogy a művészi járadék, amelyik egy fontos eleme ennek, jelenleg 1500 művészi járadékosunk van. Amikor ezt az rendszert beindítottuk 2018-ban, 18 tavaszán, akkor senkinek nem voltak információra, 6-700 főre számítottunk. Nem voltak díjnyilvántartások, jelenleg van, mondom, 1510 művészi járadékosunk, ezen kívül van a 3 éves ösztöndíjrendszer, tehát ha ezeket a számokat összeadjuk, még hogyha a nem akadémikus köztársasági tagoknak nem is jár juttatás, tehát ők ezt pénzügyi támogatás vagy de a díjazás nélkül nem akadémikus köztársasági tagjai az akadémiának. Több ezer művészről van szó, és ez való a életpálya modell pedig életszakaszok szempontjából úgy rendeződik össze, hogy az ösztöndíjrendszerünk 18-tól 50 éves korig megpályázható mindenki számára. A tagozati ösztöndíjainkat az 50 év fölötti kategóriába raktuk át, a 9 tagozatna által kiadható ösztöndíjakat, és ez összesen 9x4 az 36 ösztöndíj, tehát 336 ösztöndíjasa van, ha nagyon precízek akarunk lenni a Magyar Művészeti Akadémiának, és a 65 év fölött pedig bejön a művészi járadék. Az egész emberi életpályát, művészi életpályát átfogó támogatási rendszer.
Tulajdonképpen korosztályonként is le van fedve.
És ez egy elképesztő rendszer, mert gondoljunk bele, mondjuk 2005-ben vagy 2006-ban, ha erről beszélgetünk, hogy valaha ilyen Magyarországon lesz, de nem valaha, hanem 2020-ban erről beszélgetünk. Hát én 2005-6-ban 35-36 évesen voltam, el nem tudtam ezt képzelni, hogy az én életemben valaha ilyesmi létrejön. Tehát ezért lehetünk nagyon büszkék arra, amit Fekete György elnök úr a köztestület tett az elmúlt 9 évnek az első 6 évében. Ezt a munkát folytattam én, és 18-as évben indult el a művészjáradék rendszere, 18-as évben indult el a 3 éves ösztöndíjból, az első 100 embernek az ösztöndíja 18. szeptember 1-e óta ketyeg ez a 3 éves ív, havi 200 000 forintos ösztöndíj, 18-től 50 évig, és korig 100 ember, 19. szeptember 1-e óta újabb 100 ember, és 20. szeptember 1-én, tehát pár nappal ezelőtt indult el a harmadik 100, tehát így igazából itt most vált teljessé ez a 300 ösztöndíj, elképesztő rendszer, szerintem nagyon jól is működik ahhoz képest, hogy milyen friss és mennyi problémát kellett megoldanunk, minden évről évre természetesen igyekszünk fejleszteni rajta, fantasztikus, hogy itt ezzel milyen közösséget és milyen eredményt fogunk elérni, hogyha ez, gondoljunk csak bele, hogyha ez 10 éve már működne.
Vasegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a vendégünk majd az arénában. Az előző 3 éves ciklus eredményeiről beszélgettünk, illetve érintőlegesen szóba kerültek a következő időszakra, a következő 3 évre vonatkozó tervek is, és itt kiemelten van egy érdekes terület, a művészeti nevelés, vagyis hát inkább az ön szóhasználatában művészettel nevelés, vagy művészettel való nevelés, és gondolom, hogy azért itt nem csak egy rakbeli különbségről van szó. Mit is jelenthet ez, és miért ilyen fontos része az ön elnöki koncepciójának?
Nagyon köszönöm, hogy ezt a kérdést föltesz, és egyrészt, hogy ugye fölhívja a figyelmet erre a kis különbségre. Én is művészeti nevelésről beszéltem még 2-3 évvel ezelőtt, és tudatosan váltottam át a művészettel nevelés kifejezésre. A művészeti nevelés az kicsit félrevezető, hiszen azt sugallja, hogy művészeket nevelünk. Ami nagyon fontos, és hivatásos művészeket nevelni, ez rendkívül fontos dolog. Mint oly sok mindennél, ahogy ezt már említettük, Magyarországon nincsenek eléggé tisztázva a fogalmak, és ugye a magyar zeneoktatásnak is tulajdonképpen az egyik problémája az, hogy sokszor az általános szint, amelyet kiválóan művelnek kollégák, az általános szint amatőrnek egy kicsit sok, profinak viszont sokszor kevés. Tehát ezért talán tartottam célszerűnek, nem csak én, hanem más kiváló kollégák is, hogy művészettel nevelésről beszéljünk, ha a Kodály Zoltáni koncepcióra gondolunk. Kodály Zoltáni koncepciónak tudnék az a lényege, hogy ő nem hivatásos zenészekből akart formálni Magyarországot. Egyébként legendás zeneakadémiai tanár volt, tehát biztos óriási élmény és privilégium lehetett Kodály Zoltán zeneakadémiai növendékének lenni, de ő amikor a nemzet tanára volt, akkor ő nem hivatásos zenészeket akart képezni, hanem a zene által, a művészet által, a művészet érintése által kiteljesedett, egészségesebb is, ezért többre képes embereket.
De azért az nagyon érdekes, hogy mondjuk napjaink oktatási rendszerében, az oktatás hétköznapjaiban ez hogyan és milyen formában kaphat teret. Hadd idézzem fel azt, hát ez olyan jó 2 évvel ezelőtt volt, ugye, amikor a Művészeti Akadémia is véleményezhette a módosított vagy módosításra váró nemzeti alaptanterv koncepcióját, és akkor azért komolyabb kritikai észrevételeket is megfogalmaztak. Ez ugye 2 évvel ezelőtt, 2018 nyarán volt, amikor egy ilyen társadalmi vita is zajlott erről. Most egyébként a mostani tanévtől ez a módosított nemzeti alaptanterv már felmenő rendszerben első, 5. és 9. évfolyamon az ehhez párosuló és csatlakozó tankönyvekkel elindult, de hogy azért mégis milyen tantárgyi keretekben, vagy milyen tantárgyi átfedésekben, milyen tantárgyi közegben, vagy az iskolai oktatásnak a hétköznapjaiban hogyan kaphat mindez teret?
Nem vagyok a témának a szakértő, előre bocsátom. Ha jól tudom, óriási kihívás és rettentő nehéz feladat egy nemzeti alaptantervet összehozni. Tehát ha igazak a pletykák, Mádl miniszter úr annak idején még miniszterként saját magára, maga bezárkózott 3 hétre, és ő maga ezt megírta, akkori nemzeti alaptantervet. Én inkább általános elveket szeretnék mondani, és kicsit visszatérve ahhoz, amit az imént mondtam, a Kodály koncepcióról, a művészettel nevelésről. Ott kezdeném, hogy nagyon jó, és én nagyon örömteli fordulatnak tartom, hogy dr. Frany Tamás lett most nem a közelmúltban a Magyar Tudományos Akadémiának az elnöke, mert Frany Tamás elnök úrnak a tudományos munkássága, egyébként róla nem mindenki tudja, hogy ő hivatásos zenésznek készült, tehát ő profi klarnétos máig, és az utolsó pillanatban választotta a tudományos pályát, talán 16-17 évesen, hogy és ő minden alkalommal is mondja, hogy számára a művészeti inspiráció mennyire fontos volt a tudomány megalapozásában. Most az ő tudományos kutatásai, ezt nem akarom pontatlanul fogalmazni, de a lényegét azt hiszem, hogy el tudom mondani, hogy azt támasztják alá, hogy agyi struktúrák optimális kifejlődéséhez, a személyiség optimális kialakulásához 18 éves korig a sport mellett a művészeti nevelésnek domináns szerepet kellene játszania. Ez az, amit a ókori görögök tudtak, ők is a művészeten belül a zenét mindig kiemelten fontosnak tartották, én ezt csak azért említem, hiszen Kodály nevével, és itt zenész MMA elnökként Kodály nevét használva beszélek erről a témáról önnek. És ez egy nagyon fontos megállapítás. Ha belegondolunk abban, amikor a szocializmus alatt én is jártam iskolába, és akkor az embernek tanították, hogy szegény arisztokrata kisasszonyokat, ugye ideológiailag megalapozott képzésnek az a lényeg, hogy szegény arisztokrata kisasszonyokat annak idején semmi értelmes dologra nem tanították a szüleik, mert lovagoltak, meg vívtak, meg táncoltak, meg zongoráztak, meg hárfáztak, meg nyelveket tanultak. Hát ez volt, verseket olvastak, ez volt a lényeg. Tehát nem, ez egy jól összeállított oktatás volt. Nyilván ettől nagyon eltulódtunk más irányba. Szerintem fontos az, hogy gyökeresen újra gomboljuk a kabátot. Nyilván meg kell próbálnunk. Tehát az fog sikert elérni, azt hiszem, a jövőben az oktatás. Egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy az elmúlt 50 év vonatkozásában is, hogyha különböző európai országoknál szokták mondani az oktatás, vagy a Európán kívüli országokra is, hogy az oktatás forradalmasításával milyen versenyelőnyre tetszett egy-egy ország. Én úgy érzem, hogy a művészettel való nevelés az tényleg olyan mértékben tesz sikeressé és agyilag alkalmassá másfajta pályákra, nem csak az agykutatásra, mint Frany Tamás esete. Például, bár ő mondom, elmondja, hogy azokon a területeken, ahol a tudomány szerinte véget ér, és ahol az embernek, egy kutatónak választania kell, hogy merre indul el, ott számára a művészi inspiráció adta meg az utat, hogy a helyes kutatási irányokat megtalálja. Nem remélem, hogy nem pontatlanul idéztem elnök úr gondolatait, akit nagyon sokra tartok. A mi kettőnk együttműködése most, hogy engem újra választottak, szerintem megadja annak a lehetőségét, hogy a Magyarországnak a tudományért és művészetért felelős alkotmányos köztestületei ezen a nagyon-nagyon fontos ponton, ahol egyébként volt már eddig is együttműködés az MTA és az MMA között, de ezt most úgy, hogy mind a két elnök ezt különösen fontosnak tartja, szándékunkban áll egy most vagy soha offenzívát indítani ezen a téren.
Az elnöki programpontok között szerepel még, ha jól olvasom, a kulturális örökségvédelem és az életművek gondozása. Ez mit is jelenthet? Ez azért itt van hiánypótlás és hiányosságok pótlása, vagy inkább feltárás, archiválás, és egyúttal ezeknek az értékeknek a bemutatása, mert ugye ön is többször beszélt egy digitális archívum létrehozásáról is, amire egyébként nagyon jó nemzetközi példák vannak mondjuk a franciáknál, az olaszoknál, vagy a németeknél.
Hát ez egy nagyon-nagyon komplex kérdés, és ezt egy sokkal komplexebben látom, mint 3 évvel ezelőtt, amikor az előző elnöki pályázatomat írtam. Az biztos, hogy nincs egységes rendszerünk. Tehát az MMA-nak van egy programja, amelyet elődöm nevéhez fűződik a program kialakítása, Fekete György elnök úrhoz és Kucsera főtitkár úrhoz, ez a hagyatékból örökség. A hagyaték, mindenki gondolja el, hogy a hagyaték az mit jelent, valami, ami foglalja a helyet, most profánul fogalmazva, valami, amivel valamit kezdenem kellene, de nem tudom, hogy mit csináljak vele, az örökség pedig egy kincs. És ezt a processzust kell nekünk végrehajtanunk, vagy ennek a megvalósításához, hogy hogyan lesz a mindannyiunk hagyatékából mindannyiunk megbecsült öröksége. Tele vagyunk művészhagyatékokkal. Ezek elképesztő gazdagságúak, feldolgozatlanok, jelenleg csak a problémát okozzák nagyon sok helyen. Napról napra, mondjuk az építészet esetében például teljes hagyatékok semmisülnek meg.
De vélhetően van, vagy lesz erre szakember gárdája a Magyar Művészeti Akadémiának?
Ez azt hiszem túlmutat a Magyar Művészeti Akadémia méretén. Tehát mi elkezdtük ezt a programot, és vannak nagyon pozitív példák. Tehát alapítónk Makovec Imre hagyatékának a gondozása úgy vélem rendben van. Szokolai Sándor, hogy egy pozitív példát mondjak, fantasztikus, amit a szokolai hagyatékkal az örökösök, a hagyatékot gondozók, az MMA által kezdeményezett programban, amelyhez utána az MMA csatlakozott néhány évvel ezelőtt, itt van eredmény. Ezek minták. Így kellene gondoznunk a hagyatékokat. Nagyon sok helyen nem is vagyunk tisztában a hagyatékokkal. Nem vagyunk tisztában azoknak egymáshoz viszonyított művészeti súlyával, szakmai súlyával. Tehát oda kell koncentrálnunk, ahol nyilván az elhunyt akadémikusok hagyatéka az egyfajta vezérfonál, hiszen az akadémikusok mégis a művészeti életnek a krémje. De nagyon, azt hiszem, ez túlmutat az MMA-nak a keretein, és ez egy olyan téma, amelyet a közgyűlés előtt is hangsúlyoztam, hogy ezt a témát én szeretném az Nemzeti Kulturális Tanács szintjére emelni, és úgy vélem, hogy erre egy országos léptékű, nemzeti léptékű megoldás, hiszen a határon túli magyar művészetek is ide a magyar művészetnek az osztatlan részét képezik. Erre egy közül nagy léptékű megoldást kell találnunk, amelyik nyilván a következő 10-20 esztendőre komoly munkát ad.
Érintőlegesen már a mostani beszélgetésben is szóba kerül, de ön is többször hangsúlyozta a művészeti értékek közvetítését, eljuttatását a társadalom minél szélesebb rétegeihez, és ilyenkor óhatatlanul azért ez a fajta ellentét jut az ember eszébe, hogy vidék és Budapest. Hogy látja, továbbra is érzékelhető markáns különbség a lehetőségekben, mondjuk a kulturális javak hozzáférhetősége terén? Gondolok most akár mondjuk színházakra. Hát ugye minden megyeszékhelyen van színház Magyarországon, de hát azért tudjuk, hogy kis településekre eljutatni például színházi produkciókat, az nem könnyű, mert ha az nem egy kamara előadás, vagy egy stúdió előadás kamaradarab, akkor annak az utaztatása elég nehéz. Zárójelbe teszem hozzá, hogy éppen az év elején indult el egy 1 milliárd forintos keretből a Dérinő program, ami ezt vállalta fel, hogy színházaknak pályázati lehetőséget ad arra, hogy a produkciójukat elvigyék akár egy kis településre is. Szóval mennyiben van még mindig ez a vidék és Budapest közötti nehézség a kulturális javak elérhetősége tekintetében? Mennyire érvényesül még mindig sajnálatos módon ez a Budapest központuság, vagy Budapest centrikusság?
A Budapest központuság biztosan jelen van. Ugye 100 évvel Trianon után beszélgetünk erről. Trianoni határokat úgy húzták meg, mindenfajta elemi tisztességet nélkülöző eljárással, hogy ráadásul csonkolják az országnak a fontosabb lokális központjait. A megmaradt megyeszékhelyeink nagyon fontosak, de a Budapest központúságot nem tud, valószínűleg ez egy tény, amellyel a jelenlegi határok mellett együtt kell élni. Tehát ezt kezelni kell. Ugyanakkor nyilván a modern világ az a internet és a sokfajta, ugye most ez az online világ, amelyre a pandémia is jobban rákényszerített bennünket, ez nyilván valamit csökkent ezen a helyzeten, de hogyha egy kicsit szkeptikus vagyok, akkor azt mondom, hogy Budapest helyzetén is ront inkább. Nagyon sok tennivaló van ezzel, és talán a zenei példát hadd mondjak ismét, tehát a van, rengeteg zenekarunk van, nagyon nagy érték, hogy a magyar klasszikus zene élet ennyi zenekarral büszkélkedhet. Ezeknek a megye székhelyeken működő regionális fontos szimfonikus zenekaroknak a helyzetük egyrésztről könnyebb, másrésztről nehezebb, mint a mondjuk a Budapesten egymással harcot vívó kollégáiknak, akik a harcolnak a támogatásért, a közönségért, a repertoár terén ütköznek. Ott ugye egy zenekarhoz tartozik egy bizonyos földrajzi régió, annak az ellátása, és ez tulajdonképpen egyfajta monopól helyzetet adott. Ugyanakkor, tehát nem kerülnek bele abba a versenybe, amiben mondjuk a budapesti szimfonikus zenekarok belekerülnek, viszont ugyanakkor vannak hátrányai nyilván a Budapesttől való távolságnak. Ezen az MMA úgy tud változtatni szerintem, hogy megint visszakanyarodom a művészettel neveléshez, tehát a művészettel való találkozás az minél korábbi életkorban fontos, és az fontos, hogy ez a találkozás a létező legmagasabb művészeti színvonalú termékkel.
Bocsánat, hát ez az értékes minőség, amit
igen, tehát Kodály Zoltán valamikor 40-es évek elején mondta, hogy mert a ifjúságnak a legjobb is éppen csak elég jó. Tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy a minőség, tehát ez olyan, mint amikor egy lehetőségünk van valakinek megragadni a kezét. És ezért annak az első gesztusnak olyannak kell lenni, hogy valóban a művészi érték nyomban megragadja az illetőt. Akit visznek a szülei koncertre, mondjuk egy Metropolisnak a világszínvonalú koncerttermében, ahol a kilincset adják egymásnak a világhírű zenekarok, annak nyilván egyszerűbb a helyzete. De az általános, ugye a zuglói modellről talán hadd beszéljek egy kicsit, amelyet én nagyon nagyra tartok, ez két akadémikusunk, Solymosi Tari Emőke és Záborszki Kálmán által kidolgozott modell, zuglói kerületen alapult, hogy ők megfigyelték azt, hogy az ott több ezer diák, akik 6 és 18 év közötti diákok, tehát általános iskola és gimnazista diákok, jelentős része életében nem hallott még élő koncertet, klasszikus zenei koncertet, zenekart. Nem is láttak még hangszert közelről, és ezzel valamit tenni kellene, és a zuglói filharmónia, nekik szerencsére van egy próbatermük, amelyben a zenekar mellett befér körülbelül 250 főnyi közönség. Záborszki Kálmán fejébe vette, hogy márpedig ő a zuglói kerület minden 6 és 18 év közötti diákját évente egyszer el fogja vinni személyesen egy szimfonikus zenekari koncertre, ahol magas színvonalú művészi ismeretterjesztéssel egybekötve, összművészeti jelleggel, tehát a szimfonikus zenekar mellett vannak ott operaénekesek, táncosok, filmvetítés, irodalom, képek, vers, korosztályoknak megfelelő bontásban, tehát a 6 és 6-tól 9 évesekig kapnak egy csomagot, és ez fantasztikus, amit csinálnak körülbelül egy évtizede ezzel. Egy évtizede Zugló minden diákja megkapja ezt a koncertet. Érdemes zuglói diáknak lenni, és most nagyon örülök, hogy abban tudtam segíteni, ahogy a kormányzat figyelmét fölhívtam erre a modellra, és itt is az elgondolás szép lenne, a számok nagyszerűek, hogyha egy papírra fölírjuk őket, és önmagukban is impozánsak, de a minőség a lényeg. Tehát én ezeken az előadásokon jelen voltam, itt első pillanattól kezdve megragadja a gyerekeket a dolog, és nem nyúlnak a telefonjukhoz, nem kell senkitől sem elkobozni a telefont, mert a művészettel való, és ez egy olyan bevésődést ad, ha valaki ezt 12 éven keresztül kapja, és aminek nagyon-nagyon örülök, hogy a Zuglói Filharmónia 2021-es évtől állami fenntartású zenekarrá válik, jelen tudomásom szerint ez lesz az egyetlen zenekar, amely állami finanszírozású zenekarrá válik, tisztán állami fenntartásúvá 21-től, és már ebben a szezonban, 20-21-es szezonban még egy budapesti kerületet mellé vesznek az zuglói modellnek, és 21-22-ben még egyet. Mm-hmm. Tehát 22 tavaszán érdemes lesz erre visszatérnünk, akkor 3 olyan budapesti kerület lesz, amelynek minden 6 és 18 év közötti diákja megkapja ezt a létező legmagasabb színvonalú ismeretterjesztéssel egybekötött művészet találkozást.
És hát talán erre szoktuk azt a szót használni, vagy azt a szó összetételt, hogy élménypedagógia. Talán ennek is terepelhet. Még visszatérve az említett Budapest központuságra, hiszen ez szóba került az MMA vonatkozásában is a közgyűlésen, és azt mondta, hogy erősíteni kellene az MMA Budapesten kívüli jelenlétét. Ez mit jelenthetne? Vidéki tagozatokat, vagy valamilyen vidéki bázist?
A vidéki tagozatoknak nem sok értelmét látom. Kis ország vagyunk, őszintén szólva. Viszont, hogy Nyugat és Kelet-Magyarország vonatkozásában érdemes tovább lépnünk, az biztos. Konkrét tervünk keleten Tokaj egyelőre, Tokaj felül fogalmazódnak meg fontos akadémikusaink által felvetett és komolyan kidolgozott tervek. Nyugat-Magyarország vonatkozásában Veszprém, egyébként éppen tegnap vehettem részt a Veszprém kulturális főváros projektnek az egyik fontos első alakuló ülésén, és nagy, minden esély megvan arra, hogy az MMA a művészet és kulturális kérdésekben segítsen ennek, sokkal komoly segítséget nyújtson ebben a projektben.
Különböző támogatási formák és lehetőségek már szóba kerültek a beszélgetős első részében, ugye az ösztöndíjprogramok művészeti nyáradékok formájában, de hát az idei esztendőben a koronavírus járvány okán bőven elkelt a segítség és a támogatás. Nagyon nehéz helyzetbe hozta a teljes előadó művészeti szférát a járvány. Több mentőcsomag is volt, vagy több program is volt már egészen tavasz eleje óta, és ennek elosztásában a Magyar Művészeti Akadémia is aktívan részt vett. Lehet egyáltalán nagyságrendet mondani, mert én nagyon sokféle számsort láttam, ugye volt itt egy 5 milliárdos mentőcsomag, amiből, ha jól emlékszem, akkor 1 milliárdot rendelt a kormány az MMA-hoz elosztásra.
Nagyon szívesen elég pontosan.
Csak hogy mégis tudjuk a nagyságrendet.
Voltam a számok kialakulásánál az önben, tehát a kulturális államtitkárság lebonyolított először egy 1 milliárdos mentőcsomagot, elsősorban az előadó művészetre fokuszálva. Ennek az elbíráló bizottságában a zenei részén, a zenei 100 millió forint elbírálásában én magam is részt vettem, ez volt május 21-én, tehát 1 milliárd forint előadó művészeti támogatásra, kieső bevételek támogatására, és ebből 100 millió jutott a klasszikus zenei életre. Ez a köszönjük Magyarországon.
Igen, igen.
Ugyanakkor május 23-án az utolsó Nemzeti Kulturális Tanács ülés előtt miniszterelnök úr engem bízott meg, hogy egy további 5 milliárd léptékű mentőcsomagot állítsak össze. Ezt mi azon a héten állítottuk össze, és 29-én véglegesítettük május 29-én Gulyás miniszterúrral. Ez egy 5 milliárd forintnyi csomag, amelynek a lebonyolítását különböző szereplők intézik, hogy részben nagy kulturális intézmények, operaház, zeneakadémia, nyilván mindegyik intézményt máshogy érintették a pandémia által okozott problémák, és ebből az 5 milliárdból 1 milliárdot bonyolít le a Magyar Művészeti Akadémia. Ez nagyon egyszerűen összefoglalható, 150 millió forintot fordítunk műtárgyvásárlásra, hogy az alkotóművészeket is támogassuk, hiszen bár az előadó művészekről beszél mindenki, hiszen elmaradnak a koncertek.
Igen, de hát a kiállítások is elmaradtak.
Hát meg a piac megroppan, amelyik meg tudja vásárolni a műtárgyakat, tehát nagyon széles szakmai konszenzuson, erre büszkék vagyunk egyébként, hogy a szakmai szervezetekkel egy példás együttműködésben sikerül szétosztanunk ezt a 150 millió forint támogatást műtárgyvásárlásra, és a maradék 850 millió forintot pedig alapvetően ez tulajdonképpen a szíve a Magyar Művészeti Akadémia által lebonyolított támogatásnak. Abból indultunk ki, hogy hát ami közhely, de hogy ugye bevételei nincsenek a pandémiás időszakban, a művészeknek kiadásai viszont ettől még vannak, ezeket a kiadásokat próbáljuk meg fedezni.
Ezek többnyire pályázati lehetőségek voltak?
Pályázati lehetőségek, de hangsúlyozom, hogy olyan pályázati lehetőségek, amikor a pályázatot benyújtó igazolja azokat a bizonyos költségeit, amelyet a pályázat előír, vagy amelyekre a pályázat lehetőséget ad, akkor nekünk nincsen már, hogy is mondjam, csak döntési jogunk, hanem akkor folyósítjuk a támogatást.
Itt nem is volt valamilyen szempontrendszer a források?
Hogy most nagyon leegyszerűsítem.
Vagy azért a gyorsaság az számított, hogy a beérkezési sorrend?
Így van, tehát ez a 850 millió forintot alapvetően két felé bontottuk gazdasági társaságokra, tehát kulturális művészeti területen működő gazdasági társaságokra, illetve magánszemélyekre, egyéni vállalkozókra, vagy adószámos magánszemélyekre. Ez volt két egyfajta kettéosztás, és megpróbálkoztunk egy területi bontással is, tehát ezen belül, hogy Budapest és Pest megye, illetve az ország többi része, és ugyanez mind a két kategóriában. Most ebből nagyon érdekes volt, ez a tapasztalatunk aláhúzta azt, amit beszélgettünk már itt, hogy a Budapest centrikusság, a budapesti keret hamar kimerült, a vidéki keret nem tudott kimerülni. Nagyon érdekes, úgyhogy most éppen még lényegében 300 millió forint maradt.
Igen, ez ugye egy mostani hír, most hogy most egy ismételten kiírtak egy kulturális művészeti pályázatot.
31-én zárult le az első kör, és van még 300 millió forint, tehát mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy nézze az MMA honlapot, és adja be a pályázatot, erre most van még egy kis idő.
Csak ez egy 300 milliós keret, ugye?
300 millió forintos keret, ahol nyilvánvalóan tehát nem segélyt adunk, hanem támogatást, tehát a támogatás az azt jelenti ebben az esetben, hogy ugye dokumentált költségekre költségeknek a fedezetét adjuk oda.
Igen, de ha jól tudom, akkor például a működési költségre is kapnak így, támogatást. Hogyne,
ez nagyon fontos, és ugye sajnos ez pontotlanul jelent meg a kormányhatározatban, ettől ugye akik esetleg nem szimpatizálnak a Magyar Művészeti Akadémián, azok azt mondták, hogy most minek tömi a kormány működési költségre a Művészeti Akadémiát. Itt is szeretném hangsúlyozni, egy forint nem marad nálunk, tehát mi lebonyolítjuk a pályázatot, nem tartunk meg egy forintot sem ebből az összegből, a működési költség támogatás, a támogatás szót sajnos kihagytak a kormányhatározatból, ez a osztogatás helyett fosztogatásként jelent meg.
Ugye, ezek itt most a számok, de azért érdekelne, bár már nagyon kevés időnk marad, de hát ha röviden azért mérlegelni tudjuk ezt is, hogy vajon hogyan élték meg ezt az időszakot maguk a művészek, hogyan tudtak túlélni, amikor záró voltak ugye a kiállítóterek, a színházak, a koncerttermek, és hát ki tudja, hogy egyáltalán beszélhetünk-e már erről múlt időben, és nem jön esetleg megint egy ilyen időszak. Kérdezem ezt annak okán is, hiszen ön is művészeti vezetője egy komoly zenei együttesnek, a Pörszel Kórusnak és az Orfeó zenekarnak, és ha jól tudom, akkor önöknek is valamikor tavasszal még volt egy lemezfelvételük, aztán utána koncertek, fellépések nyilván nem voltak, és nem lehettek.
Tulajdonképpen szerencsések voltunk, mert március 9-én este befejeztünk még egy nagyon fontos, több évet.
Épp az utolsó pillanat.
Lemezfelvételt a MÜPÁ-ban, 8-án volt a koncert világhírű francia énekesekkel, egy alapvetően fontosságú Rameau operát vettünk lemezre. 10-én hazament, mindenki 11-én megállt az élet. Ugye túl vagyunk az első hullámon, az abból való átmeneti fellélegzés időszakán. Én azért vagyok optimista, mert hozhatta volna magával ez az egész válság azt is, hogy az emberek rájönnek arra, hogy meg vagyunk mi művészet nélkül is. És volt egy félelmünk egyébként, hogy az emberek hozzászoknak arra, hogy a YouTube-on és kizárólag online térben, és nyilván az, hogy...
Mert pont a zenei élmény azért nem olyan egy laptopon.
Így van, és nagyon fontos az, hogy rákényszerít ez mindannyiunkat a minőségi digitális tartalmak előállítására, ezt én azóta is nagyon fontosnak tartom, tehát ez meg nyilván az, hogy a digitális oktatás, ami egy irtozatos, heroikus feladat lehetett a magyar oktatás résztvevői számára, tehát megemelem a kalapomat előttük, és ezt legkomolyabban mondom, ugye három fiú gyermek édesapjaként, de visszatérve a zenére, meg volt bennünk egy félelem, hogy az emberek hozzá fognak szokni ehhez, és akkor talán nem is fog nekik hiányozni a koncert. Hát a nyáron volt egy rövid fellélegzésünk, mint egy szűk két hónapos fellélegzésünk. Júliusban meg tudtuk tartani a Váci régi zenei napokat, ott a több hónap után újra zenélhettünk, és a közönség nagyon-nagyon pozitívan fogadta, tehát látszottak, egészen más volt a hangulat ezeknek a koncerteknek, mindenki vágyik a művészete való személyes találkozásra. Hát az az igazság, hogy Magyarország nagyon erősen, a magyar kormány és a magyar emberek, adófizetők nagyon erősen támogatják a magyar művészeti életet, és ez nagyszerű dolog, ez egy óriási adomány, nagyon a művészeti szférának tudatosan kell tekinteni erre a áldott helyzetre, hogy ilyen komoly finanszírozást kap. A hatékonysággal és a minőséggel még lehet sokat fejlődni. Én ezen dolgoztam eddig is, és úgy érzem, a következő évben, három évben talán több lehetőség van is lesz.
Akkor Örkény Istvánnal szólva nézzünk bizakodva a jövőbe. Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke volt a vendégünk az elmúlt órában itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm, hogy itt lettem.